a mi segítségünk és a mi lelkünk megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtett, megtart és igazgat mindeneket. Amen. Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és a mi Urunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük el, testvérek, Isten tiszteletünket a 89. Zsoltár első versének az eléneklésével. Az Úrnak irgalmát örökké éneklem. Istenünk, édesatyánk, köszönjük neked, hogy újra eljöttünk ide a te szent házadba, és újra várhatjuk azt, hogy a te igéden, a igéd által megszólítasz bennünket. Urunk, olyan jó tudni azt, hogy te mindenkor elfogadsz, és olyan jó tudni azt, hogy a te szíved éppen úgy nyitva van előttünk, mint ahogyan minden vasárnap újból és újból nyitva van ennek a templomnak a kapuja. Köszönjük azt a testvéri közösséget, amit itten találunk. Köszönjük, Urunk, hogy egymás szemébe, hogyha belenézünk, ismerősökként üdvözölhetjük egymást, mert érezzük, hogy mind hozzád tartozunk, mind a te gyermekeid vagyunk. És különösen köszönjük néked, Urunk Istenünk, hogy amikor megfárad a lelkünk, amikor belefáradunk az életnek a gondjaiba és terheibe, és amikor roskadozunk, Urunk, mert nem nagyon látjuk az értelmét a küzdelmeinknek, akkor te mindig újra megerősítesz bennünket. Olyan nagy szükségünk van reád, hatalmas Istenünk, édesatyánk. Ó, hadd legyünk itten nyitott szívvel mi is, úgy, ahogyan te vagy itt jelen most, nyitott szívvel közöttünk. És tudjuk, hogy a te ígét teremtő hatalom. Hát azt kérjük, Urunk, hogy új életet és új hitet és új bizalmat teremtő hatalommal szólj bele mostan is a mi életünkbe a te ígéd által. Hogy ne legyen hiába valóvá a mi Isten tiszteletünk, hanem te néked kedves. Te néked kedves olyan módon, hogy mi befogadjuk azt, amit mondasz, és engedelmeskedünk néki, és gyümölcsöt termünk általa a te dicsőségedre. Ó, hallgass meg bennünket, könyörgünk a Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Istennek az az igéje, testvérek, amelynek alapján az ő szavát szeretném hirdetni, írva található az egész előbb felolvasott részben. Tehát Pál apostolnak Rómabeliekhez írott levele első része 17-től a 32. terjedő versekben, de különösen a 17. versben, amelyik így szól, 18. versben, nyilván van az Istennek haragja mennyből az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen, akik az igazságot hamissággal feltartóztatják. Eddig a szent ige. Kedves testvérek, így első hallásra is olyan rettenetes dolgokat tár elénk Pál apostol a római levélnek a most felolvasott és a vezérfonalunk szerint most soron következő részében. De különösen rettenetes az, ahogyan ez az egész szakasz kezdődik. Hallottátok, így kezdődik, még egyszer felolvastam alapígéül is, hogy nyilvánvaló az Istennek haragja a mennyből. Ez az, amiről nem szívesen hallunk, és amiről nem is szívesen beszélünk. Nem is nagyon szoktunk beszélni az Istennek a haragjáról. Általában a haragvó Istennek a fogalmát a hitünknek a tudatában egészen háttérbe szorítja és szorította a jóságos, a szerető, a megváltó, a könyörülő, a bűnbocsátó Istennek a tudata, fogalma. És hogyha még beszélünk is néha-néha az Istennek a haragjáról, vagy gondolunk is rá, akkor is az az érzésem, hogy tévesen fogjuk föl, testvérek. Mert általában az élet körülményeinkben beállott kedvezőtlen változást szoktuk Isten haragjaként érezni önmagunkon. Például amikor elvesz tőlünk az Isten valakit, akit nagyon szerettünk. Vagy amikor nem ad meg az Isten valamit, amiért pedig olyan nagyon-nagyon könyörödtünk. Vagy amikor sehogyan sem akar sikerülni valami, aminek az elérésére pedig annyira vágyakoztunk és olyan buzgón törekedtünk. Ugye akkor szoktuk mondani, nyilván haragszik rám valamiért az Isten, ímé büntet, ímé megver. Tehát a sorscsapásokban szoktuk érezni az Isten haragját rajtunk. Pedig nem így van, testvérek. Éppen ebből a most fölolvasott részből látjuk, hogy Istennek a haragja valami egészen mást jelent. Hogy mit? Erről szeretnék mostan beszélni éppen. Tehát így kezdődik, hogy nyilvánvaló az Istennek a haragja a mennyből az embereknek minden hamissága és hitetlensége ellen. Tehát jól figyeljük meg, nem azt mondja, hogy az emberek ellen, hanem az embereknek minden hitetlensége és hamissága ellen. Tehát az Isten nem az emberekre haragszik, nem te rád vagy én reám, pláne nem úgy, hogy az egyikre haragszik és a másikat pedig szereti. Egyáltalán nem így. Hanem az Isten mindnyájunknak a hitetlenségére és hamisságára, bűnére haragszik. És ez óriási nagy különbség. Mert mi emberek, testvérek ugye úgy szoktunk lenni, hogy megharagszunk egy emberre, a bűne, egy emberre, az emberre haragszunk meg a bűne miatt. Isten pedig éppen megfordítva, a bűnre haragszik meg az ember miatt, akit szeret. Az embert szeret, és ezért haragszik meg a bűnére. Mi emberek általában megutálunk valakit a hitványsága miatt, amit elkövetett, talán velünk szemben, vagy mással szemben. Isten pedig éppen megfordítva, a hitványságára haragszik meg valakinek, azért, mert azt a valakit olyan végtelenül szereti. Tehát a haragvó Isten ugyanaz az Isten, mint a szerető Isten. Istennek a szeretetéből folyik az ő haragja is. Isten haragszik amiatt, hogy az ő gyermekei olyan szerencsétlenek ezen a földön. Hogy az ő gyermekei mindenféle hitványságukkal és bűnükkel olyan borzalmasan el tudják rontani az életüket itten ezen a földön. Haragszik emiatt az Isten. Vagy talán nem lenne szabad haragudni az Istennek, úgy gondoljátok, hogy Istenhez nem illik a harag? Ismerünk az Ótestamentumból egy édesapát. A Sámuel könyvéből az öreg Éli főpapot. Talán emlékeztek rá, ennek az Éli papnak a fiai rettentő sok gonoszságot műveltek, úgyhogy embereket elundorítottak az Isten tisztelettől. És az öreg Éli annyira tehetetlen volt, hogy nem tudott haragudni a gyerekeinek a bűnére. Mindig csak ezt mondotta, hogy jaj, jaj, fiaim, mit csináltok? Nem jó hír az, amit hallok felőletek. Nos hát, milyen rettenetes volna, hogyha a mi Istenünk ilyen múja édesatya lenne a mennyben. Hogyha csak tehetetlenül sopánkodni tudna azon, hogy jaj, jaj, mit csinálnak az ő gyermekei ezen a földön, jaj, de borzasztó. De hála neki, hogy ő nem ilyen, hanem az Isten haragszik. Atyai könyörületből, édesatyai féltő szeretetből haragszik. Vagy talán azt akarnánk, hogy az Isten olyan kőkemény legyen, és olyan jéghideg legyen, mint az úgynevezett sors végzet. A sors nem tud haragudni, mert a sorsnak nincs szíve. Mert a sors nem tud szeretni. Haragudni jogosan csak azt tud, aki szeretni is tud. Tehát az Isten haragja fölött az ő nagy féltő szeretete van ottan. És milyen jó az, kedves testvérek, hogy az embereknek a sok-sok mindenféle bűne, szennye fölött valakinek az engesztelhetetlen haragja ott sötétlik. Képzeljük csak el, ha egyszer sikerülne nekünk embereknek az egész erkölcsi világrendet és az erkölcsi világrend alapjait fölborítani, semmivé tenni. Ha nekünk sikerülne embereknek minden rosszat jónak mondani, és minden jót rossznak mondani, tehát mindennek az ellenkezőjét, mint ahogyan van. Hogyha egy ember, egyetlen egy ember se lenne többi a világon, aki tudná gyűlölni a bűnt, hanem ha minden ember ezen a földön a rosszat helyeselné. Tehát, hogyha a gonoszságot, még a gonoszságnak az utálata se tartóztatná föl, akkor is lenne egy hely, ahol a gonoszságot megvetik a menny. És akkor is volna valaki, egyetlen valaki, aki minden rosszat gyűlöl és minden rosszra haragszik, az Isten. És tudjátok, testvérek, még az a szerencse, hogy Istennek e haragjából megérez valamit és jelez valamit az emberi lelki ismeret. Igen, a lelki ismeret. Az valahogyan titokzatos módon, ha akármilyen halványon, és néha tudatalatt is, de jelzi azt, hogy az emberi gonoszságra valahol valaki engesztelhetetlenül haragszik. Mi lenne ebből a világból az Isten haragja nélkül? Hová süllyedne ez az embervilág, ha nem lenne nyilvánvaló az Istennek a haragja a mennyből, az emberek minden hamissága és álnoksága ellen? Na aztán, testvérek, valljuk meg egészen őszintén, hogy meg is van az Istennek minden oka arra, hogy haragudjék. Olyan erkölcsi, olyan morális káoszt ír le itten az apostol ebben a most fölolvasott részben, olyan szörnyű képet fest a világról, hogy szinte beleszédülünk. Hallottátok, ilyeneket mond, tisztátalan indulatok, pervers szexualitás, illetlen dolgok cselekvése, gonoszság, kapzsiság, ravasság, irítség, gyilkosság, versengés, ármánykodás, rossz indulat, egymás megszólása, rágalmazás, gyalázás, fenhéjázás, kérkedés, szülők iránti engedetlenség, családi életek szétdúlása, hitszegés, lelketlenség, könyörtelenség, és így tovább szinte fölsorolni is nehéz az emberi hitványságnak azt a tömegét, amiből az apostol itt most 16 féle változatot említ meg, csak úgy kapásból, csak úgy egy lélegzetvételre. Rettenetes az a kép, amit fest az apostol. Vagy talán nem így van, gondoljátok? Ó, de mennyire így van. Hát nem mindig ilyen dolgokat olvasunk az újságokban is, a rendőri krónikákban. És nem ilyen dolgok történnek egy-egy víkenden, vagy akár a családi otthonokban. Hát nem ezekkel a dolgokkal van tele ez az egész világ. Rettenetes. Ilyen a világ, sóhajtjuk szomorúan. De vigyázzunk, testvérek, mert itt elsősorban rólunk van szó. Arról, hogy ilyenek vagyunk mi. Ilyen vagy te, és ilyen vagyok én. Mindannak, ami ezen a bűnlistán föl van sorolva, a gyökere megtalálható benned is, meg én bennem is. Mindnyájunkban benne van a gyökere. Ki merné azt állítani, hogy nem ismerné a maga lelke mélyén meghúzódva az ilyen dolgokat, mint például a kabzsiság, irítség, álnokság, rágalmazás, kevésség, rossz akarat, tisztátalan indulatok. Csak ezek nálunk be vannak vonva egy kis kultúrmázzal. Vagy ami még annál is sokkal rosszabb, egy kis keresztény színnel. De ez a máz, meg ez a szín nagyon hamar letörik, és kilátszik mögüle, hogy tulajdonképpen mi is van ott. Ezek vannak ott. És azt mondja, azt is leleplezi az apostol, hogy ez a sok mindenféle rossz, ez nem a világban van, ez a szívünkben van. Amikor azt mondja itt a 24. versben, hogy annak okáért adta is őket az Isten a szívük kívánságaiban, tisztátalanságra. Ó, hová tud sodorni a szívünknek ez a kívánság? Mint ha azt akarná bemutatni az apostol ezzel a rettenetes leírással, hogy olyan nagy a romlás ebben a világban, hogy azt már úgy reparálgatni, foltozgatni nem is lehet. Ezt már csak megmenteni lehet, csak megváltani lehet. Azt mutatja be az apostol, hogy mennyire megérett ez a világ a Krisztusra. A Krisztus kegyelme által való megváltás. De azután azt is leleplezi, amit az apostol testvérek, hogy e morális káosz már mind csak következménye egy még mélyebben lévő bajnak, egy még sokkal nagyobb rossznak a gyümölcse. Tehát az egész erkölcsi életnek ez a viszássága, ez az űrzavara, tulajdonképpen egyetlen egy alap okra vezethető vissza az Istentől való elszakadásnak az ős bűnére. Mivel az embernek az Istennel való viszonya alapvetően megromlott, ezért romlott meg az egyik embernek, a másik embernek a viszonya is alapvetően. Imi ilyen dolgokat mondott az apostol, talán emlékeztek rá, mert bár az Istent megismerték, mindazáltal nem mint Isten dicsőítették őt, sem néki hálákat nem adtak. És az örökkévaló Istennek dicsőségét fölcserélték mulandó dolgoknak a dicsőségével és képmásával. Akik az Isten igazságát hazugsággá változtatták, és teremtett dolgokat tisztelték és szolgálták a teremtő helyet. Tehát arról van itt szó, testvérek, hogy a baj tulajdonképpen már akkor kezdődött, és mindig újra akkor kezdődik mindenféle morális baj, amikor az még nem is látszik. Még a morális törvényeknek a durva megsértése előtt, bent a szívben, mint ugyan a tékozló fiú sem akkor vált bűnössé, amikor hitvány és erkölcstelen cselekedetekben ez már meglátszott az életében. Tehát amikor eltékozolta a vagyonát, elmulatta, garázda társaságban az ő örökségét és a disznók vájújáig süllyedt, hanem az ő bűne már sokkal előbb kezdődött. Akkor, amikor búcsút mondott az édesatyai háznak, amikor hátat fordított az otthonának, akkor kezdődött, amikor semmibe vette az édesatyát. Itt kezdődik minden morális bajnak az oka. Itt van a legmélyebb oka. Mert testvérek, minden emberben, éppen erről beszél az apostol, tehát a pogányban, a hitetlenben, vagy az Istenről soha nem hallott emberben is, van az Isten ismeretnek valami minimuma, és ebből eredő erkölcsi érzéke. Mert az Isten nem hagyta tudatlanságban az embert, a Bibliák soha nem látott embert is, nem hagyta tudatlanságban az Isten a saját maga létét és hatalmát illetően. Ímé ilyet olvasunk többek között, ami az Istenben láthatatlan, tudik az ő örökkévaló hatalma és istensége, a világ teremtésétől fogva az ő alkotásaiból megértetvén megláttatik. Tehát a sensus divinitatis, az istenségnek az érzése, kitörölhetetlenül benne van minden embernek a lelkében, még akkor is, hogyha tagadja azt. Ezért, ha valaki nem ismeri is a Biblia Istenét és az általa adott 10 parancsolatot, akkor is megérzi, tudatalat megérzi, ha akármilyen halványan is, ha valami rosszat csinál. És hogyha mégis csinálja, ha a lelki ismerete szava ellenére is csinálja, akkor tudatalatt is az Isten ellen vétkezik. És ezért felmenthetetlen az Isten ítélete alól minden ember. Éppen emiatt a minimális Isten ismeret és belőle fakadó erkölcsi érzék miatt felmenthetetlen minden ember az Isten ítélő széke előtt. Nem védekezhetik senki azzal, hogy de hát én nem tudtam, Uram, mert benne volt a szívébe a sensus divinitatis és az ebből eredő erkölcsi érzék. Az erkölcsi törvény. És itt térjünk mostan vissza az Isten haragjára. Isten haragjának a büntetése, testvérek, nem az, hogy valami sorscsapással megver. Súlyosabb ennél. Az, hogy engedi, hogy beleadja az embert a saját szenvedéseinek a sodrásába. Szinte kísérteties, ahogyan a felolvasott szakaszban háromszor is hangsúlyozza ezt az apostol, hogy annak okáért adta Isten őket az ő szívük kívánságaiban tisztátalan gondolatukra. Adta Isten őket az ő elferdültségükben méltatlan gondolkodásra. Adta Isten őket, és újból megismétli háromszor egymás után, hogy adja az Isten. Tehát nem sorscsapással büntet az Isten, hanem bűnnel büntet az Isten. Az a tömérdek erkölcstelenség, ami ezen a földön van, romlottság, züllöttség, az már nem csak bűn, az már büntetés. Isten haragjának az ostora rajtunk. A legrettenetesebb büntetése az Istennek az, hogy eleget tesz valaki kívánságának, aki el akar szakadni tőle, hát szakadjon el tőle, és menjen a maga feje után. Ez a legrettenetesebb büntetés. A legszörnyűbb büntetés az Istennek az, amikor kienged a kezéből, és átenged, átad a saját szenvedélyeink sodrásának. Isten haragjának a jele az, amikor kiszolgáltatja az ember a saját fellázat és fékevesztett indulatainak. Mert az Isten törvénye, a 10 parancsolat, meg az azt nem ismerők számára a lelkiismereti törvény, az olyan forma, mint egy védő rács, amelyikkel Isten az erkölcsi káoszba való szédüléstől akarja megmenteni az embert. Ha valaki mégis áthágja, átlépi ezt a rácsot, ezt a kerítést, akkor annak az a büntetése, hogy egyre mélyebbre zuhan. És ha valaki minden áron zuhanni akar, ám lássa a következményét. Miért nem tartja vissza Isten erőszakkal az embert ettől a zuhanástól? Miért engedte el a tékozló fiút az ő édesatyja az atyai háztól? Hiszen tudhatta az apa, hogy milyen erkölcsi káosz lesz a következménye ennek a lépésnek? Persze, az apa tudta, de a fiú nem tudta. Nos hát, tudja meg ő is. Majd amikor mindent eltékozolt már, majd akkor fogja tudni megbecsülni az otthonát, és majd akkor fog tudni neki igazán örülni, mert a szeretetet nem lehet erőszakolni. Hogyha ez a kapcsolat, a szeretet kapcsolat az ember részéről az Isten iránt megszűnt, akkor nincs semmi, ami az embert a romlás útján visszatartaná, ami föltartóztathatná. Figyeld csak meg magadon, testvér! Például tudod azt, hogy nem helyes valami, amit mondjuk el akarsz követni. Talán az Istennek a szavát is hallod, ne tedd. talán a lelkiismeretet is jelez, nem jó, ne tedd. Azután mégis megteszed, akkor azután már talán hazudni is kell, akkor talán már képmutatóskodni is kell, azután talán már valaki mást is be kell vádolni, aki pedig ártatlan volt, vagy mást is magaddal kell ragadni a bűnbe. És így tovább, tehát egyik bűn vonja maga után a másikat. Ez az, amit így mondott az apostol, hogy odaadta Isten őket tisztátalan indulatokra. És ez az Istennek a haragja rajtunk. De az, hogy az Isten odaad valakit a saját indulatainak, nem azt jelenti, hogy az Isten fölad valakit. Úgy ad oda, hogy vár. Hogy várja, hogy az az ember majd kifutja magát ezen az őtőle eltávolodó úton, amíg végül beleundorodik és belecsömörlik a saját nyomorúságába és bűnébe. Mint ugyan a tékozó fiú atya is állandóan várta a fiát, akit odaadott, hogy hadd menjen, de szakadatlanul várta vissza. Tehát sohasem azért ad oda az Isten valakit, hogy valaki elvesszen, hanem mindig azért, hogy megmeneküljön, mert az Isten senkit nem akar elűzni magától, hanem az Isten mindenkit vissza akar hívni magához. Tehát Istennek a haragja tulajdonképpen nem egyéb, mint egy döbbenetes erejű hívás hazafelé. Vissza az elhagyott édesatyai hajlékba. Azért adja oda az embert a saját szenvedélyei sodrásának, hogy rájöjjön végre az a szerencsétlen, nyomorult ember, hogy mégiscsak jobb otthon, és mégiscsak vissza kellene térni, meg kellene térni végre. Mert az Istentől elszakadva a teljes fölbomlás felé halad az élet. De ha valaki egyszer így belekerült a saját szenvedélyének a sodrásába, van ott még megállás? Van, testvérek, mert maga az Isten állt bele ebbe a rettenetes sodrásba. Mindaz a rengeteg sok bűn, amiről itt az apostol beszél, amit így fölsorol ezen a listán, mindez a rengeteg bűn és minden más egyéb, amit föl nem sorolt, egyszer már kitombolta magát a Golgotán. A keresztre feszített Jézusnak a személyében egyfelől minden emberi bűn emeltetett föl az ég felé, másfelől Isten haragjának a teljes szigorúsága csapott le benne a föld felé. Ő benne a keresztre feszített Jézusban érte el és ítélte el Isten mindnyájunk minden hitványságát és gonoszságát az ő igazságszolgáltató kegyelmével. Tehát ott a Golgotán, ott látszik az, hogy Istennek a haragja is tulajdonképpen kegyelem. Az Atya oltalmazó, bűnbocsátó karjai közé visszaűző ostor rajtunk. Ott a Golgotán, ott vár ránk a mi Atyánk, és ott veszi fel újra a kapcsolatot velünk, akik elszakadtunk tőle. És ott biztosít bennünket arról, hogy nincs olyan nagy romlás, nincs olyan nagy bűn, nincs olyan nagy hitványság, aminél még sokkal nagyobb ne lenne az ő bűnbocsátó kegyelme a Jézus Krisztusban. Talán éppen erre való tekintettel írta a zsidó levélnek a szerzője, amivel én is mostan hadd fejezzem be, annak okáért annál is inkább szükséges nékünk a hallottakra figyelmeznünk, tudnik a Jézus bűnbocsátó kegyelmére, váltsághaláláról hallottakra figyelmeznünk. Annak okáért annál is inkább szükséges erre figyelmeznünk, hogy valaha el ne sodortassunk. Így könyörögjünk hát, hogy bár vétkem súlya nagy, mégis hozzád jövök, a bűnnek gyűlölője vagy, de kegyelmed örök. Az én erőm kicsincs, a bűn erős nagyon. Te tudsz, s akarsz segíteni. Hát segíts bajomon. 461. számú ének második, harmadik versével könyörögjünk így mindnyájan. Istenünk, olyan csodálatos a te lényed, a te személyed, a te titkod, hogy ímé még a haragod is csupa kegyelem. Még a haragvó szavad, büntető ítéleted mögött is valami csodálatos módon ott van a te féltő nagy szereteted. Bár ezt éreznénk mindig újra és újra, Urunk, és bár látnánk be azt, hogy a tőled való elszakadás milyen rettentő zűrzavarba, erkölcsi romlásba vezet és visz minnyájunkat. Hogy a saját szívünk vágyainak a sodrása, az valami rettenetes. És hogy a te haragod az, amikor a bűnnel büntetsz bennünket. Igen, Urunk, tapasztaltunk már, hogy minden egyes bűnnek a tudatos elkövetése után sokkal-sokkal nehezebb a következő kísértésnek ellent állni. És így távolodunk, így szakadunk el, mind messzebbre te tőled. De köszönjük, hogy te beleálltál ebbe a sodrásba. És Jézus Krisztusban, ami megváltó Urunkban, föltartóztattad ezt a zuhanást. És van, kibe belekapaszkodnunk, szilárdan áll a te megváltó kegyelmed a Krisztusban. Ó, mi züllő és egyre messzebbre sodródó emberek, hadd kapaszkodjunk bele a te kegyelmedbe most, Urunk, a te mentő kezedbe, amit nyújtasz felénk a Krisztus által. Köszönjük néked, hogy van megállás, hogy van visszatérés, hogy van megtérés, hogy nyitva van az édesatyai háznak, amit elhagytunk, az ajtaja és minden gazdagsága mindnyájunk előtt. Hadd térjünk hát haza, újból te hozzád, és veled, és a te dicsőségedre hadd éljük tovább a mi életünket. Köszönjük, hogy minden gondunkat, keservünket átadhatunk te néked. Át is adunk, Urunk, hiszen te mondottad, te biztattál rá. Ó, köszönjük, hogy segítesz hordozni a gondjainkat és a terheinket, és adod az erőt hozzá. Köszönjük, Urunk, hogy a betegeinket is rád bízhatjuk, és kérhetünk a számukra további megerősödést, gyógyulást. Különösen áldunk tégedet, Urunk, egy férfi testvérünknek a szerencsétlenségben is csodálatos megmeneküléséért, hogy a te kezedbe esheted bele is, te föltartóztattad őt, és megmentetted ennek a földi életnek. Ó, Urunk, segítsd őt tovább, és erősítsd meg őt egészen, testben, lélekben, és abban, Urunk, hogy a te dicsőségedre folytathassa tovább azt az életet, amit újból ajándékba kapott te tőled. És könyörgünk a haldoklókért, akik útban vannak már te feléd. Ó, könyörgünk, hadd készüljön el az ő lelkük arra a pillanatra, amikor találkoznak majd te veled. Adj nagyon békés és nagyon boldog, kimenetelt innét és hazamenetelt te hozzád nékik. És könyörgünk ezért az egész világért, amelyiket azért ismerünk úgy, mert a saját szívünket ismerjük, Urunk. Köszönjük néked, hogy a te haragot föltartóztatja a gonoszságnak a féktelen áradását, és azt kérjük, Urunk Istenünk, hogy a te végtelen irgalmad és szereteted adjon enyhülést ebben a világban, a feszültségeknek az enyhülését emberek között, népek között, világrészek között, és adjon békességet, élet lehetőséget itt ezen a földön, hogy te néked élhessünk. Hallgass meg, könyörgünk, ami Urunk Jézus Krisztus érdeméért. Amen. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen.